A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Hinatai András közgazdász professzor a vendégünk. Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást, új év elején!
2025 gazdasági kilátásairól fogunk beszélni, a globális gazdaságról, az euróövezetről, az amerikai gazdaságról. Igazából ami jóslat megtalálható a neten, az nem túl biztató. A globális gazdaságot illetően azt írják, hogy 2024 egy választási csúcsév volt, ami azt mutatta egyébként a végeredményében, hogy az elittől, a korábban kormányzó elittől, mint a szabadulni akarnának a társadalmak, egyszerűen azért, mert a gazdaság nem működött úgy, ahogy szerették volna, magyarán megélhetésük nehezedett. És hát ez áthúzódik 2025-re, ami azt jelenti, hogy a nehézségek folytatódnak, és hát folytatódik a szélsőségek, elsősorban a szélső jobb oldal előretörése a politikában. Hát egyik se túlságosan jó és kellemes jóslat. Mondan erről valamit, ezekről a kilátásokról?
Ez azt bizonyítja, amit eddig is már a kutatók, a gazdaságpolitikusok, esetenként a politikusok is hangoztattak, hogy nincs külön gazdasági növekedés, megfejlődés, együtt van a biztonság, a társadalomnak a felkészültsége, a kommunikáció és a félretájékoztatás egyszerre, és aztán azok a gazdasági folyamatok, amelyek úgy szintén interdisziplinárisak, tehát egy növekedés mindig összekötődik valamilyen munkaerőpiaci, valamilyen inflációs, valamilyen árfolyam és egyéb politikával, és ezek kölcsönösen befolyásolják egymást. Tehát csak azt látjuk, hogy az eddigieknél sokkal erőteljesebben látjuk ezeknek a tényezőknek a kölcsönhatását. És hogyha most valaki ebből kiemel egy témát, például 2024-ben és 2025-ben mondjuk a biztonságpolitikát, akkor alárendeli ennek a gazdaságpolitikát, a társadalompolitikát, a kommunikációt, vagy fordítva. Most én úgy látom, hogy 2025, és hadd tegyem hozzá, hogy messze áll tőlem, hogy Nostradamus legyek, de egy nagyon bonyolult, egy olyan év következik, amelyik szerintem akár jó, akár rossz, akár vegyes formában, de történelmi év lesz. Nem egy egyszerű év, hogy újra eltelt egy év, aztán jön a következő. Lehet, hogy ezt majd 8-10 év múlva történészek, politikával, meg gazdaságpolitikával foglalkozó szakemberek visszamenőleg fogják igazolni, de számos olyan tényező van, ami arra utal, hogy 2025 az nem egy év a sok közül, hanem egy történelemformáló év.
Mondjuk le lehet írni ezt azzal, amit időként szoktak mondani korszakról, hogy ilyen fordító korong. Tehát itt történik valami, ami aztán évtizedeken keresztül befolyásolja a világtörténelmet, a gazdaságot, a katonapolitikát, sok mindent.
Igen, mindent befolyásol, és ennek vannak pozitív, és vannak nagyon negatív forgatókönyvei is. Hát a legnegatívabb forgatókönyv az, hogy 2025-öt nem éri túl az emberiség.
Ezen azért vagy egy nagy része.
Jó, nem szeretnék ilyen jóslatokkal élni, de az biztos, hogy a társadalmaknak és a döntéshozóknak alapvetően fel kell készülniük arra, hogy soha nem látott kihívásokkal állnak szembe, és ezeknek, ha ezekre nem tudják a megfelelő időben a megfelelő választ megadni, akkor az egész folyamat kicsúszik, és akkor egy nagyon negatív forgatókönyv jön ki, amelynek a következményei hosszú évekre esetleg akár egy generációra ki fognak hatni.
Próbáljuk ketté bontani a dolgot már, amennyire én ezt ilyen, hogy mondjam, csak konyha közgazdászként megpróbálom megtenni. Mondjuk meg, vagy próbáljuk összeszedni azt, hogy miféle kihívások lehetségesek 2025-ben, és nézzük meg a szereplőit ennek a mai világgazdaságnak, a globális gazdaságnak, ami felsorolható gyorsan, ugye ez a Trump hullám, tehát ami Amerikától várható. Igen. Aztán ott van az ukrán-orosz háború, és annak a következményei, a közel-keleti háború és konfliktus annak a következményei, a német-francia gazdaságok és politika vészes gyengülése, ami az unió gyengülését is jelenti, de más szempontból is, például igazából még mindig a bevándorlásra, a menekült politikára nem tudott érvényes választ adni. És hát itt vannak a szegényebb országoknak a problémája, ami politikailag is megjelenik, hogy elkezdtek húzni Oroszországhoz, Kínához, tehát a vezető BRIC államokhoz egyszerűen azért, mert ahogy a Világbank megállapította, ezek az országok, a mély dél, kimaradtak a COVID utáni újjáépítkezésből, tehát tulajdonképpen nem heverték ki ezt igazából, és amikor jöttek a különféle háborúk következményei, akkor még súlyosabb lett a helyzet. Egyiptomot szokták emlegetni mindenféle szempontból, már 110 millió fölött van a lakosság, pár évtizeddel ezelőtt 80 volt, tehát rettentő módon nő a lakosság, és hát gyakorlatilag ki van szolgáltatva az oroszoknak, vagy korábban az ukránoknak, mert annyi gabonát, amennyi kell, a lakosságnak nem tudnak előállítani, felét se. Szóval ezek a szereplők körülbelül, és Kína, a kínai gazdaság kifulladásának a lehetősége, ami egyre inkább téma. Ezek azok, amik alakíthatják a dolgot, de mik a kihívások maguk, tehát mik a problémák?
Igen, jó néhány kérdésre majd akkor szeretnék külön kitérni, amikor az Európai Unió kihívásairól beszélünk. Ami a világgazdaságot illeti, kétségtelen, hogy van egy jelentős lassulás, elsősorban Európában. Ennek vannak strukturális okai. Lelassult egyébként a kínai gazdaság növekedése is. Ugyanakkor elég jelentős növekedés produkál számos fejlődő ország. Persze ott hozzá kell tenni egy nagyon alacsony bázisról. Tehát az, hogy mit tudom én, most csak példát mondok, Sierra Leone-ba 8%-os a növekedés, ez jóval kevesebb, mint az Európai Unióban 0,001 lenne. Tehát alapjában véve a világgazdaságban zajlik egy átrendeződés, nem csak azért, mert Kína most már megerősödött, annak ellenére, hogy ismét vannak Kínában válságjelek, de azért a kínai növekedés még mindig 2-3-szorosa annak, ami az európai. Az Egyesült Államokban jelentős belső problémák vannak, nem csak gazdaságiak, társadalmiak is. A Biden kormány egyébként az amerikai gazdaságot meglehetősen jól kezelte. Az inflációt próbálta kordában tartani, volt növekedés, csökkent a munkanélküliség. Az egy másik kérdés, hogy strukturálisan a nemzetközi versenyképesség szempontjából mennyire tudta növelni az amerikai versenyképességet. Oroszország teljes egészében hadigazdálkodásra állt át, ahol a társadalmi terméknek most már több mint 10%-a kifejezetten kötődik a hadiiparhoz, ami azt is jelenti, hogy az összes többi szektortól a még meglévő forrásokat elvonja. Na most, ami ebből a szempontból különösen érdekes, és a világgazdaságnak a mentőve lehet, az az, hogy hogyan alakul a világkereskedelem. És a Trump-féle adminisztrációnak a fenyegetése, ugye többszörösen, hogy Kanadával szemben, Mexikóval szemben 25%-os vám, a kínai termékekre 60%-os vám, ez egy dolog, amit elmondanak, hogy ebből mi valósul meg, ezt most nem tudjuk. De ha megvalósulna, akkor csak egy példa, az Egyesült Államok zöldség-gyümölcs importjának a 65%-a jön Mexikóból.
65%-a,
igen, Mexikóból, ha az importnak. Na most, hogyha ez érvényesül a 25%-os vám mellett a magasabb árakban, akkor az eddigi nagyon lelkes Trump szavazók jelentős része egyszerűen nem fogja megérteni, hogy mi van.
Mert berobbantja az infláció?
Berobban az infláció, ami egyébként is egy komoly veszély az Egyesült Államokban. Na most egy másik dolog, ha ezt végig elemezzük, hogy az Egyesült Államok mi van, ha bevezetnek 25-60%-os vámot? Hát az egyik ugye az, hogy növekszik az infláció, esetleg még időszakonként áruhiány is lehet, mert azok a termékek, amelyeket eddig kedvező áron szereztek be, ha ezekre 60%-os vám rakódik rá, például Kínából, akkor egyszerűen az Amerikában folyó termelés, amihez ezeket a kínai árukat felhasználják, az egyszerűen olyan árnövekedést produkál, hogy borzasztó nehéz lesz megállítani. A másik, hogy a 60%-os vár mellett nem fog bejönni a termék. Akkor pedig áruhiány van, és ezek a nemzetközi szállítási láncok, meg kereskedelmi láncok, értékesítési láncok, ezek sokkal erősebbek, mint azt gondoljuk, hogy hát ezt könnyen át lehet hágni, lehet helyettesíteni, stb. 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 Ugyanakkor ez egy öngól is, mert például Kínában nagyon sok amerikai cég működik, amely Kínában termel, de az Egyesült Államokba exportál. Akkor ezek után az amerikai cégeket is 60%-os vámmal sújtják.
Hát igen.
És van egy csomó amerikai vállalat, amelyik nem termel Kínában, de a kínai-amerikai kereskedelemben nagyon komoly szolgáltatásokat végez, bonyolítja a kereskedelmet. Hát akkor ezek is tulajdonképpen olyan problémákkal néznek szembe, amelyekkel eddig nem találkoztak. Van egy másik lehetőség, ugye ezt több, Európában is több helyen fölvetették már, hogy ezeket a szállítási láncokat megszüntetni nem lehet, le lehet rövidíteni. Tehát földrajzilag is, meg költségekben is. Hát ez a nagy kérdés, hogy milyen áron lehet ezt megcsinálni. Van-e más, olyan alternatív szállító, ország, cég, amelyik nagy biztonsággal tud szállítani, olyan az intézményi rendszere, hogy az stabil, rendelkezik a megfelelően szakképzett munkaerővel, és tud-e olyan mennyiséget produkálni, olyan kapacitást, amire például valakinek egy nagy autógyárnak, vagy egy nagy nemzetközi egészségügyi eszközöket gyártó gyárnak szüksége van. Na most itt egy csomó olyan, és akkor még a kérdés az, ha nem, de kiépíthető, akkor ez mennyi ideig tart? És addig mi történik? Tehát ezeknek a nagy szállítási láncoknak a megzavarása, vagy tönkretétele, az beláthatatlan következményekkel jár, különösen azoknak az országoknak a számára, amelyek nagy mértékben függnek a nemzetközi kereskedelemtől. Az Európai Unió sokkal nagyobb mértékben függ, ő a világnak a vezető kereskedelmi hatalma, mint mondjuk az Egyesült Államok. De Kína is nagyon erősen függ. Magyarországon nem is beszélve. Hát a társadalmi termék 80%-a kerül exportra. Ennek a 80%-a az Európai Unióba. Bármilyen intézkedést hoz az új amerikai kormány, például az Európai Unióval szemben, vámokat, kvótákat egyéb, az a Európai Unióba szállító magyarországú cégeket is azonnal érinteni fogja.
Igen, itt 10-20%-os vámról beszélnek Európával kapcsolatban. Ez elég nagy szóródás, ami azt jelenti, hogy nagy a bizonytalanság, hogy a Trump kormányzat mit akar. De hadd kérdezek még valamit az amerikai vámokkal kapcsolatban. Ugye a Biden kormányzat amelyik az én véleményem szerint sokkal jobban teljesített, mint amennyire népszerűtlen volt egyébként, lássuk be, ez alatt a 4 év alatt, különféle okoknál fogva. Szóval 100%-os vámot vezetett be a kínai autókra, vagy autógyártókra. Ez nem okozott ilyenfajta inflációs nyomást?
A kínai autóknak a szerepe az amerikai belső piacon az meglehetősen csekély volt. Tehát amerikai gyártókhoz képest, meg Amerikának a nyugat-európai autóimportja, meg az Amerikában dolgozó például német vállalatok, német autógyárak, azok messze nagyobb kapacitással dolgoztak, mint amennyit a kínai import kihasított volna az amerikai autópiacból. Az egy másik kérdés, hogy a jövőben, ha a kínai termékek versenyképessége tovább nő, és elsősorban az elektromos autóké, de a hagyományos meghajtásiaké is, akkor hogyan tud a nagyon jelentős költséggel dolgozó, és a versenyképességtől hát egyre inkább elmaradó amerikai autóipar fennmaradni. Mert attól, hogy az olcsóbb kínai termékeket nem engedem be, vagy 100%-os vámmal sújtom, ettől még az amerikai termelésnek a költséghatékonysága nem fog javulni.
Hát igen, de ami Európát illeti, ott viszont a kínaiak tarolnak, úgy tűnik. Tehát most már a Tesla mellé is fölzárkoztak az európai eladásokban, és hát lehet, hogy Amerikában ez még egyelőre nem akkora probléma, de Európában már az autógyártás szinte tönkreverik.
Európa elaludta tulajdonképpen az elmúlt 15 évet, nem csak az autóiparban, más technológiai fejlesztésekben is, nagyon kényelmes állapotban volt, amikor a 2008-ban kezdődött pénzügyi, nemzetközi pénzügyi válságra megtalálták a megfelelő megoldást, attól kezdve tulajdonképpen teljes volt a nyugalom, mindenki úgy gondolta, hogy minden úgy megy tovább, ahogy a korábban. Ez nagyon jól látszik a német és a francia gazdaságnak a gyengélkedésén, és akkor itt az uniós kihívásokkal kapcsolatban hadd említsek meg néhány tényezőt, ezek egy része már elhangzott a bevezetőben. Hát ugye 2025 az Európai Unió számára is egy fordulatéve valamilyen formában, vagy meg tud erősödni, és akkor meg, mert a növekedésnek a fenntartható növekedés alappillérei, azok megvannak. Árzárójel, eltörjen Magyarországtól, ahol ezeket teljesen szétverték. De ezeket újra lehet építeni. Óriási külső és belső kihívások vannak, amelyek egy közös cselekvést igényelnek. Mondom, az egyik ugye az orosz invázió következményei, ami alapvetően szükségessé teszi az európai védelmi kapacitások növelését, és az egy közös feladat. Arra új közös költségvetési források is kellenek. A másik a Trump adminisztráció kérdőjelei. Hogy alakul nem csak a kereskedelem, hanem a transatlanti kapcsolatok egésze. A geopolitikai feszültségek, közel-kelet, migráció és a globális szerepvállalásnak az igénye. Igenis a világon számos országban, és ebben még bizonyos kínai köröket is beleértek. Komoly igény van arra, hogy az Európai Unió az mostaninál jelentősebb globális szereplővé váljon. Ezek a külső tényezők. Belül ugye van a gyenge német-francia gazdaság, ami nem tudja ellátni azt a francia-német tengely szerepet, amelyet évtizedeken keresztül az európai integrációban betöltött, és ami az integrációnak a stabilitását és egyetlenként a motorját is jelentette. Vannak a belső társadalmi feszültségek, amelyek egy része belülről indukált, szélső jobb, és egy másik részét pedig hát a hibrid hadviselés keretében kívülről ösztönzik. Hát legutóbb ugye láttuk, vagy olvastuk, hogy az Elon Musk közölte, hogy Németország jövője az AfD. Na most itt van továbbá a migráció, amely valójában egyelőre nincsen megoldva, ez a kérdés, és a társadalmi stabilitás egésze is kérdőjelekkel teli számos országban. Ebben érdekes módon ebben a, hogy mondjam, nem különösen pozitív összképben páratlan történelmi lehetőség kínálkozik arra, hogy az Európai Unió, mint unió, átvegye a vezető szerepet.
Ezzel a
az új Európai Unió most az új bizottsággal nyilvánvaló, hogy egy teljesen világos, közös biztonságpolitikára van szükség, stratégiai autonómiára van szükség. Hozzáteszem, hogy ahhoz, hogy az európai védelmi képességet növelni lehessen, annak egy kritikus eleme, és itt nagyon pozitív folyamatok zajlanak, hogy a Nagy-Britannia, mint Európa második, vagy első, de kettő közül az egyik nukleáris hatalma, ebben tevékeny részt vállaljon. És azért a post-Brexit fejleményeknél látjuk azt is, hogy ma már az angoloknak, a briteknek a kétharmada szeretne visszajönni az Európai Unióba. A védelmi közösségben ez meg tud valósulni bármikor. Egyébként ez fel se bomlott, mert a NATO keretében ez eddig is megvolt. De nem kellene nagyon hosszú tárgyalási sorozat ahhoz, hogy a Nagy-Britannia visszatérjen az Európai Unióba gazdaságilag is. Erre még nem érett meg az idő, de azt mondanám, hogy ha a politikai akarat és a társadalmi támogatottság megvan, akkor ez hamarabb megcsinálható, mint bármilyen nyugat-balkáni bővítés.
Kisebb ügyekben már vannak megállapodások, ez a halászati jogok egyebek, de ezek inkább ilyen bemelegítőnek számítanak.
Azért komoly tárgyalások vannak arról, hogy hogyan lehet a különböző kereskedelmi tőkevonzási akadályokat, tovább az Erasmus programot úgy megcsinálni, hogy be lehessen újrahozni a briteket. Mert azért az az Erasmus program számára is egy komoly veszteség volt, hogy Anglia ebből kizárult.
Hát nem beszélve a Horizon programról, ugye és a akkor, közös kutatásokról.
Van, és akkor ugye van még két dolog, hogy hogyan lehet az Európai Uniót erősebbé tenni. Hát egyrészt ahol lehet, a lehető legtöbb területen be kell vezetni a minősített többségi szavazást, és a vétójogokat a minimumra korlátozni. Egy, kettő, az uniónak nem csak a külső felforgató kommunikációval, meg tevékenységgel szemben kell fellépnie sokkal határozottabban, hanem a belső züllesztést is kezelni kell, és itt elsősorban ugye nem kell mondanom, hogy melyek az a kettő Európai Uniós ország, amelyik az Európai Uniót belülről próbálja aláásni, akár saját szándéka alapján, akár külső segítséggel. Most ezt ki kell zárni, és aki nem tud tovább menni, az, és nem hajlandó ebben részt venni, az ki fog maradni. Van igény az Európai Unióval szemben a globális szerepvállalásra is. Ezt komoly igény van rá, föl lehet rá hozzá nőni. Vannak olyan területek, ahol az Unió ma is globális tényező, ha nézem a fenntartható fizikai környezetnek a védelmét, ott hasonlóan fontos lenne viszont a mentális felkészültség. Tehát az, hogy egy jövőorientált, biztonságos, jó alkalmazkodási képességekkel rendelkező, nyitott, együttműködő, szolidáris Európai Unió legyen, ehhez a mentális felkészültséghez nélkülözhetetlen az európai identitás erősítése. Nem a nemzeti identitás kárára, de a nemzeti és az európai identitás összefügg, és a nemzetek, európai nemzetek sorsa is nagy mértékben attól függ, hogy milyen erős lesz az európai integráció.
Hát egyelőre az euróövezetnek 2025-re 1%-os növekedés jósolnak, ami több, mint 2024, mert akkor 0,8 volt, de hát olyan nagyon nem több, és hát a német-francia romlás az ugye látszik. Érdekes módon vannak egyébként javulások, és nem csak a spanyolra gondolok, hanem Dél-Európát.
Így van.
Dél-Európát emlegetik, mint amelyik jön föl, és hát Lengyelország tartósan erős. Meg hát persze Lengyelország mindig is aspirált egyfajta belső vezető szerepre, úgyhogy most azt hiszem, hogy megpróbálja kihasználni a németek meg a franciák gyengülését.
Itt igen, két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy az orosz invázió egyértelműen felerősítette a balti-tengeri együttműködést, nem csak azért, mert Svédország és Finnország soha nem akartak NATO tagok lenni, független, semleges országok voltak, de az orosz invázió rákényszerítette őket, és másfél éven belül tulajdonképpen nem kevés magyar gáncsolással, de elintéződött. És a balti országok, Lengyelország, Finnország, és tulajdonképpen a Balti-tengeren keresztül Svédország is közvetlen határos Oroszországgal. Tehát ez a balti együttműködés, ez nagyon erős lett. Kérdés az, hogy a németek meg a franciák ehhez milyen erővel fognak tudni majd csatlakozni. Ez az egyik dolog. A másik dolog a mostani lengyel elnökség. Ugye az Európai Tanácsban ebben a fél évben éppen január 1-én vette át az elnökséget Magyarországtól Lengyelország. Megvannak a lengyel elnökségnek a fő prioritásai, a transatlanti kapcsolatoknak a stabilitása, az energiabiztonság erősítése, a biztonságpolitika, védelmi politika, és valahol szerepel a bővítés is, de az egyelőre hatodrangú, az nem a következő fél év. Hogy ebből a lengyel elnökség mit tud megvalósítani, az részben függ az európai nagypolitikai helyzettől, de függ attól is, hogy mi történik Lengyelországban. Lengyelországban pillanatilag két jogrend van. Ugye az egyik a Tusk kormánynak a jogrendje, a másik pedig az, hogy az elnök az még a Kaczyński korából hozza a saját jogrendjét, és mindent meg tud vétózni.
De tavasszal lesz egy új elnök.
És májusban lesznek elnökválasztás. Az pedig már a lengyel elnökségnek az utolsó időszakára esik, előtte pedig elég kemény belső harc várható, csak remélni lehet, hogy ez a belső harc az Európai Uniós fő prioritásoktól nem fogja elvonni a lengyelek energiáját.
Említette, hogy ugye több tünete van annak, hogy miféle válságokkal kell 2025-ben szembenéznie a világgazdaságnak és a globális politikai erőviszonyoknak. A szállítási láncok, a kereskedelem, ez volt az első, amit említett. Mi van még?
Hát a tőkekapcsolatok, a tőke szabad áramlása, tulajdonképpen a munkaerő áramlása is, ugye a négy szabadsága, áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlása. A technológiai együttműködés olyan területeken, amelyek a jövő szempontjából mindannyiunk, az egész emberiség számára kulcsfontosságúak. Tehát a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásának a megőrzése, úgyhogy egyelőre a dollár vezető szerepét senki nem kérdőjelezi meg. Az euró a maga szerepében a második legfontosabb valuta. Azt azért, hogy jönnek be ilyen új, a kínai yuan, a japán yen, az angol font, ők is, ezek is játszanak bizonyos szerepet, de igazában véve ezek nem kérdőjelezik meg a kialakult nemzetközi pénzügyi rendszernek a struktúráját. Ha ott bejönnek a kriptovaluták, meg a bitcoin, erről nem akarok foglalkozni, mert ez pillanatilag a nem elemezhető világba tartozik, de azért még visszatérve egy pillanatra az Európai Unióra, azért az Unió, amikor ilyen kihívások előtt állt a múltban, mindjárt mondok két példát, akkor megtalálta az utolsó percben, megtalálta a megfelelő választ, és sikeresen jött ki belőle. Az egyik a nemzetközi pénzügyi rendszernek a válsága volt 2008-tól 2010-ig, 11-ig, amikor ugye Görögországot ki kellett menteni. És megtalálták a módját annak, hogy az eurótag Görögországot kimentik, és nem hagyják magára. A másik a COVID-járvány volt. A COVID-járványra tulajdonképpen három hónap alatt olyan megoldásokat, pénzügyi megoldásokat is találtak, amelyeket azelőtt az Európai Unió alapokmánya tiltott. És az Európai Központi Bank megkapta azt a felhatalmazást, hogy eladósodhat, hogy vehet fel hiteleket a tagállamok számára. Megtörtént, és ez továbbra is nagyon rendesen van kezelve. Az, hogy egy-egy ország ezeknek a hiteleknek egy részéhez nem tudott hozzájutni, hát annak ismerjük a belső okait.
Sőt, nyögjük. Hadd kérdezek itt közben valamit, egyetlen országot szeretnék megkérdezni, csak azért, hogy mennyire lehet ez minta, vagy mennyire jelent egy a szokástól eltérő fejlődési utat, vagy a nehézségek kezelési módját, ez Argentína. Ugye Argentínában megjelent egy, igaz, egy közgazdász, aki végül is elnök lett, de aki láncfűrésszel fenyegetőzött, aki a állam leépítését ordítozta, aki a pápát gyalázta, és mindenféle módon, hogy mondjam, egy ilyen szupertrumpi minősíket, magatartást tanúsított, és most azt lehet olvasni vele kapcsolatban, hogy amit Argentinában csinál, az egy. Nem fordította vele szemben a társadalmat, mert az várható volt, hiszen rettenetes módon leértékelte a pezót, nagyon megnehezült az élet, ami amúgy is elég nehéz volt, és hát halad egy dollarizáció felé, egyelőre még nem tartott. Valóban megszüntetett minisztériumokat, legalább 30-40%-kal csökkentette az állami kiadásokat. Nem azt mondom, hogy pozitív mérlege van Argentinának, de hát egy év után mi a felét várunk. A tőkebeáramlás lehetővé teszi, óriási kincsek kiaknázása, olaj, földgáz, ritkafémek, tele van Argentina földje ezekkel. Tehát van valami, ami nagyon durván, nagyon szuperliberális gazdasági módszerekkel, de mintha működne. Mennyire minta?
Én nem ismerem részleteiben az argentin helyzetet. Kétségtelen, hogy minden intézkedésnek egyszerre van pozitív és negatív hatása. Általában a legpozitívabb intézkedésnek is van valahol egy negatív hatása, csak az akkor minimális az adott pillanatban. Most egy ilyen mérleget vonni Argentinában, az egyelőre, hogy az egyik oldalon jelentős költségmegtakarítást ért el azzal, hogy az adminisztrációt leépítette, stb. Megszüntette a szociális támogatások nagy részét,
igen,
is,
igen, azt
is
hozzá kell tenni. Igen, tehát ez így van kétségkül, igen.
A másik oldalon pedig csinált egy ma már 40%-os mélyszegénységet.
Ezzel együtt,
amelyik, hát még nem ment ki az utcára, mert egyelőre járni is alig tud.
De levitt az inflációt 40-45%-ról 5% alá. Ne.
Az kétségtelen, hát ugye amikor az argentin peso bedőlt, senki nem gondolta. Egyébként 420-as árfolyamon volt a peso a dollárral szemben, és a közgazdászok nemzetköziek is, a Világbanktól kezdve mindenki azt mondta, hogy semmi probléma, ez egy tartható állapot. Gazdaságilag alá lehetett támasztani tényekkel, és egyik pillanatról a másikra 580 lett. Na most itt szerepel, itt jön be a pszichológia a képbe. Tehát, hogy van egy piaci magatartás, vannak ennek stabilnak gondolt hát pillérei, és akkor valami történik, és egyik pillanatról a másikra A gazdasági racionalitás 10%, a pszichológiai meg 90. Ez egyébként nem csak Argentinával fordulhat elő, zárójelbe.
Hanem mondjuk a magyar forinttal? Igen, 415-nél tartunk.
Most 415-nél, ugye 410-nél azt mondták, hogy megnyugszik. Én arra számítottam, hogy majd, hogy nem nyugszik meg, el fog indulni fölfelé, 415-ig biztos, de mondom majd, az karácsonyi szünet után, amikor visszatér a tőzsdére a normális élet, január 6-a után, január közepén, hát ez rögtön január 2-án, 3-án bekövetkezett.
Igen, van itt egy kérdés még ezzel az egész globális gazdasággal kapcsolatban, hogy amikor azt mondjuk, hogy világgazdaság, akkor nem tévedünk-e, amikor egyes számban fogalmazunk vele kapcsolatban, hiszen azok az országok, amelyek nyíltan kihívják a nyugatot gazdaságilag, politikailag, mindenféle szempontból, és így hát ezt a tengelyt nyugodtan végig lehet mondani, az orosz, a kínai, az olyan terrorállamok, mint az észak-koreai, az iráni, valamennyire belelógva és kilógva ebből a hatalmas India, amelyik egyre jobban jön föl gazdaságilag, mi még ezt nem látjuk, mert a világ piaca még nem jelenik meg annyi áruval, mint Kína, mert a belső ellátás fölszívja, de rettenetesen fejlődik. Szóval ezek a úgynevezett BRIC államok, amiket csatlakozni akar, vagy már csatlakozott Brazília, Dél-Afrika és így tovább, egy saját pénzügyi elszámolási rendszerrel is számolnak, tehát a dollár is egy kihívás alá kerül. Nem lehet-e, hogy gyakorlatilag egy második világgazdaság születésének is tanúi vagyunk?
Én úgy gondolom, hogy a világgazdaság legalábbis, ha a nemzetközi pénzpiacot, a tőkeforgalmat, a kereskedelmet nézem, az tulajdonképpen most is egy nagyon jelentős összetartó erővel rendelkezik. Ez nem jelenti azt, hogy ennek a peremén, vagy mellette nem alakulnak ki újabb növekedési gócok. Hát ilyen volt Kína, de aztán Kína beilleszkedett a nemzetközi kereskedelembe. Ilyen India, ilyen az BRIC országok, vagy most már az egész az úgynevezett globális dél, ahol a felszínen van egy egység, ez az egység az abban jelenik meg szavakban, meg érzelmekben, hogy hát mi mások vagyunk, mint a fejlett nyugat, minket ne zsákmányoljanak ki, nekünk önálló útunk van. Na aztán amikor megnézik, hogy kinek milyen önálló útja van, akkor kiderül, hogy 30 felé esnek szét. Tehát nincs, belső kohézió nincsen. Szavakban van, meg érzelmileg, de ez nem helyettesíti a reálgazdaságot.
A felszínen mégiscsak van egyfajta olyan kooperáció, ami egyébként idézőjelben köszönhető a fosszilis energia szankcióknak Oroszországgal szemben, tehát hogy Kína fölszívja Oroszország fölösleges olaját, mondjuk a gáz nem, abban Oroszország óriási milliárd dollárokat veszít, de szerepet játszik ebben India, tehát mintha kialakulna egy olyan részint új szállítási útvonalrendszer, ami eddig nem létezett, vagy rosszul kevéssé létezett, másrészt pedig egy gazdasági összefogottság, amiben mintha Irán is beszállna.
Van egy erősödő gazdasági összefonódás, különösen a nyersanyagok esetében, jóval kevésbé a késztermékek esetében, mert a késztermékek nagy részét, azok, ha tudják, akkor azt a világpiacra szállítják, ha nem tudják, akkor meg nem versenyképesek, akkor legfeljebb a regionális piacon tudnak értékesíteni, abból pedig világpiaci versenyképesség nem lesz. Na most, de az kétségtelen, hogy nagyon jelentős strukturális változások mennek végbe számos országban, fejlődő vagy közepesen fejlett országban, részben azért, mert a modern technológiához esetenként jobban tudnak alkalmazkodni, mint azok az országok, ahol volt egy korábbi technológia, az még egészen jól működik, azt most ha le kell vetnem, akkor az új technológia bevezetése az elég költséges, az emberek egyrészt meg se érti, hogy miért van rá szükség, meg ilyen hirtelen miért van rá szükség. Tehát valakik, akik kimaradtak a korábbi fejlődési fázisokból, esetenként hirtelen a legmodernebbet tudják felszívni, amennyiben rendelkeznek a megfelelő munkaerővel, társadalmi stabilitással, stb.
Itt van egy példa, amit sokan nem hinnének el, de az Egyesült Államok kapcsolata a mobiltelefóniával, ugye? Mert akkor építették ki egyébként a hagyományos telefonrendszert véglegesen és nagyon sok pénzzel az amerikai vállalatok, és amikor megjelent a mobil, akkor egy gyors áttérés iszonyú veszteségeket jelentett volna nekik, tehát Amerika lassabban tért át a mobil használatra, mint például Európa. Egyébként Európában meg a németek tértek át lassabban, mert ott is volt egy kialakult rendszer, sok pénzért fejlesztették.
Ez így van, van egy megszokás, egy társadalmi, hogy mondjam, kényelmesség, meg miért térjek át, amikor ez is nagyon jól működik. Igen. Ezt megláthatjuk az autópiacon, hogy kitér áll elektromos autóra, és kimarad a régi autójánál, mondjuk a benzinesnél. Na ennek van egy, és ez Európa szempontjából egy nagyon fontos dolog, van egy demográfiai vonzata. Nevezetesen öregszik a lakosság. Ha valaki lassan a lakosságnak az egyharmada lesz 60 év fölötti, elmegy nyugdíjba, korábban volt esetleg három autója, miért tartson három autót, egyet fog tartani. Vagy mondom a saját példámat, nekem is van egy autóm, használom is, de senki nem tud meggyőzni arról, hogy most én vegyek egy elektromos autót, ez az autó kiválóan működik, semmi baj nincs vele, addig, amíg én vezetni akarok, vagy tudok, addig ez ki fog szolgálni. Nem, nincs értelme. Bizonyos kor után egyszerűen nincs értelme autót váltani.
Hát van egy családi logika és érdekrendszer, hát persze az emberek ennek felelnek meg. Még egy dolgot engedjen meg, hogy ha már egy ilyen lokalitást említettem, mint Argentina, egy kicsit nagyobbat említenék most a műsor vége felé, ez Közép-Ázsia. Közép-Ázsia egy újfajta sejemút, amiről beszélnek, óriási fejlesztések, Kazaksztán és Türkmenisztán ennek a központja, bizonyos fajta demokratizálódással is együtt jár ez. És persze együtt jár az Oroszországról való leszakadással, a Kínához való közeledéssel, de mintha egy újfajta zóna, újfajta technológiai terület és ország szövetség gazdaságilag értem emelkedne föl. Mint egy új szereplő jelenne meg, ami sokkal konkrétabb, mint a szétfolyó BRIC együttműködés. Van ennek valami alapja? Tehát ezt ön látja?
Hát kétségtelen, hogy nagyon jelentős, látványos fejlesztések mennek végbe. Azt, amit nem tudunk, az, és itt megint vissza kell térnem az elején említett interdisziplinaritásra, kölcsönös összefüggésekre, hogy egy ilyen gyors gazdasági fejlődés, látványos fejlődés, ami egy, majdnem, hogy azt mondanám, hogy félfeudális múltat.
Igen.
Hagy sőt, maga
nomád,
mögött.
Sőt, nomád.
Egy generáció, igen. Vagy másfél generáció alatt, hogy ennek milyen a társadalmi visszahatása. Mennyire tudja az új generáció ezt a vadonatúj helyzetet úgy felszívni, és saját életébe beépíteni, hogy utána nem jön egy visszacsapás. Mondok egy konkrét példát. Miért van az, hogy három évtizeddel, most már másfél generáció, vagy két generáció után van egy Oroszország felé való újabb vonzalom Kelet-Németországba?
Igen.
Miért tér vissza, amikor három és fél évtizeddel ezelőtt könyörögtek a német márkáért, hogy Wir wollen die D-Mark. Igen. Megkapták. Mindent megkaptak. És akkor van egy ilyen frusztráció, hogy hát jobb volt, az NDK-hoz jobb volt. Hát ilyen mondatok Magyarországon is elhangzottak. Először az csak, hogy Brüsszel az olyan, mint Moszkva, utána meg már az, hogy Brüsszel az rosszabb, mint Moszkva.
Hát persze, benne volt az állami propaganda is, erősen. Igen, mert ilyet, hogy Brüsszel, az új Moszkva, ilyet a magyar ember nem gondolt, ezt a szájába adták.
Tehát itt úgy gondolom, és ez nem csak ezeknek az országoknak a problémája vagy kérdése, itt az egész világ, és 2025 ebből a szempontból vízválasztó lesz, hogy mennyire tudunk ehhez a feladathoz az egész világon, és főleg a fejlett országokban, és Magyarországot is ide számítom, felnőni, hogy az egyik oldalon felismerte az emberiség azt, hogy a fizikai környezetnek a rombolása az az életfeltételeket jelentősen rontja, tehát közösen kell csinálni a légköri szennyezés ellen, a talajszennyezés, a vízszennyezés ellen, azért, hogy az emberiség fent tudjon maradni. Ezek 20-25-30 éves nemzetközi együttműködést igénylő tervek. Egyrészt ennek folyamatban van. Nem teljes nemzetközi összefogással, de azért az Európai Unió ebben nagyon sokat tesz. Kínában nagyon komoly fejlesztések vannak. Vannak nemzetközi szervezetek, amelyek ezt próbálják koordinálni. Hát aztán van egy Trump-féle Amerika, amelyik ebben nem akar törődni. Itt ez az egyik része. De mi van akkor, ha még mielőtt sikert érnénk el a fizikai környezet fenntartásában, élhetőségének a fenntartásában, előtte a mentális szennyezés olyan mértéket ölt, hogy az emberiség mentálisan nem tud felnőni a jövő feladataihoz, és akkor egymást fogja, akkor megyünk vissza a törzsi társadalomba.
Tehát elkezdődik a visszavágyódás egy sose létezett, de nagyon gyönyörű múltba, hogy régen minden jobb legyen, úgy, mint régen volt.
Igen, csak közben a világ megváltozott, és nagyon sok minden nem olyan, mint régen volt. Nem tudom, jó lenne, hogyha erre az emberiség, a társadalmak hamarabb jönnének rá, mint hogy túl nagy árat kelljen ezért fizetni. De ez sajnos, ez benne van a pakliban, benne van a csomagban, ezért világméretekben is, meg Európában különösen jelentősen növelni kell a közös erőfeszítéseket, hogy a mentális szennyezettséget csökkentsük, mert közben a mentális szennyezés az jön magától is, meg aztán jön a tömegkommunikáción keresztül számos csatornán
át. Egyszerűen a hülyítésnek.
Itt igen. Az egy másik kérdés, hogy a tömegkommunikációban, amelyik egy része rendkívül káros az emberi alkalmazkodó képesség, fejlődés, szolidaritás számára, hogy ott hogy tudok úgy rendet csinálni, hogy valahol, hát ha a nemzetközi kereskedelmet, a nemzetközi pénzpiacot, azt lehetett szabályozni, akkor miért nem lehet a nemzetközi kommunikációt is úgy szabályozni, hogy az az emberiség fennmaradása érdekében működjön, és ezt a tudati szennyezést, ezt a minimumra csökkenteni. Megszüntetni nem fogjuk tudni.
De most egészen konkrétan, professzor úr, mondjuk az orosz és kínai propagandára meg a szélsőségekre gondol?
Többek között azokra, igen, de gondolok az amerikaiakra is. Meg gondolok számos országra, ahol még visszamehetünk, nem ismerem nagyon jól az argentin helyzetet, de azért ott is ahhoz, hogy ezeket a terveket meg lehessen csinálni, az azért elég kemény társadalmi fertőzést kellett, hogy elfogadják az emberek ideiglenesen, hogy aztán ez meddig van, mikor robban ez a bomba. Szeretném, ha ezt el lehetne kerülni, és mondom, mindannyiunknak az közös érdeke, hogy ezen a területen jóval többet tegyünk az együttműködésért, a szolidaritásért, egymás jobb megértéséért, mint ami eddig történt, és nem gyűlöletkampányra, meg a másiknak a kisembizésére, meg kirekesztésére kell építeni egy társadalomnak az együttműködését.
Az a baj, hogy az emberek gyorsan felejtenek, két generáció után már elfelejtik, hogy a milyen bűnökből miféle következmények lesznek.
Igen, vannak olyan, nem is elméletek, olyan szenáriók, olyan jövőképek, hogy az emberiség nem tud megfelelően ezekből tanulni, és egy újabb kataklizma kell ahhoz, hogy a tanulságokat levonjuk. Na hát annak a kataklizmának az a túlélői, azok nem lesznek számosan, mert ott abban a társadalmak, civilizációk pusztulhatnak el. Ez mennyire felkészült a... Ez már szociálpszichológiai dolog, én ebben nem foglalkozom, de van barátom, aki ennek nemzetközi szakértője, egyébként magyar származású, de Ausztráliában él, és könyveket ír a törzsi ösztönről. Tehát azt mondja, hogy az emberi agyban ez a civilizációs kéreg, ami kialakult, az körülbelül 5%, azaz egy nagyon vékony réteg. És ha ezt sikerül áttörni, akkor visszatértünk a törzsi ösztönök világába.
Mert a törzsi ösztönök mennyit foglalnak el?
Hát a biológia, az emberi vagy biológiai lény 95%-ot. És most a civilizáció alatt, mondjuk csak az elmúlt 300-400 évet értjük, tehát a felvilágosodástól kezdve, mostanáig, hát az egy még vékonyabb réteg. És ezt hogy lehet megtartani és erősíteni, és képes erre az emberiség? 2025-ben én úgy gondolom, hogy remélhetőleg végleges pozitív választ nem kapunk, de néhány adalékot, néhány apróságot talán hozzá lehet majd tenni, hogy ez a réteg erős, ez a civilizációs réteg ellenálló képes legyen.
Így legyen. Köszönöm szépen, professzor úr, hogy itt volt velünk. Inotan Jandás közgazdász professzor, a VKI volt igazgatója, volt velünk az elmúlt 52 percben. Selmeci János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, boldog új évet!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.